Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának, innen a budapesti stúdióból újra élőadásunkat hallják, amely már régen volt, hiszen a NEC, illetve a Mária Rádióban való tematikus napok miatt maradtak el ezek az élőadásaink. A mai napon azon kívül, hogy Márton Áron születésének 125. évfordulójáról megemlékezünk, a mai napnak két fontos aktualitása van. Az első, ma ünnepeljük Borromeo Szent Károly ünnepét, aki korának, a 16. századnak egyik legkiemelkedőbb személyisége volt, és az egyik legnagyobb szentje Itáliában. A Trentói zsinat egyik legmeghatározóbb személyisége, aki Lombardia és Milánó püspökeként szinte újra keresztény hitre térítette Európa akkor és ma is legnagyobb területű egyházmegyéjét. És aztán a milánói pestis járvány idején a betegeket gyógyítva halt meg. A mai nap másik fontos és egyben szomorú eseménye, amely már Magyarországhoz kapcsolódik, hogy a mai nap, ugye, ahogy ezt közismert, gyásznap, hiszen 65 évvel ezelőtt, 1956. november 4-én szállta meg a szovjet hadsereg Magyarországot újra, és verte le a szabadságharcot. Imádkozzunk mindazokért, akik ebben a igazságtalan és véres megszállásban életüket vesztették, vagy ha életüket nem is vesztették el, de utána rendkívül nehéz sorsot kellett megélniük. És imádkozzunk Borromeo Szent Károlyhoz, aki hazánkban és itt a Kárpát-medencében oly méltatlanul kevéssé ismert és tisztelt szentje az egyetemes egyháznak, pedig aki megismeri az életét, az egy olyan példaképet talál, amelyik akár életprogram is lehet az adott személy számára. Kérjük az ő közbenjárását nemzetünkért, az előbb említett elhunytakért és azok leszármazottaiért, hogy rátaláljanak a keresztény hitre, ha nem lettek volna, vagy nem lennének keresztények, és ezekkel a gondolatokkal térek át Márton Áronról szóló megemlékezésre, hiszen ebben az évben ünnepeljük Márton Áron püspök születésének 125. évfordulóját és elhunytának 41. évfordulóját. Ebből az alkalomból augusztus 28-át követő vasárnap, hiszen augusztus 28-án volt a születésnap, ezen a vasárnapon itt Budapesten a Rózsák terei templomban emlékeztünk rá, és először az ott elhangzott homiliát szeretném a kedves hallgatókkal megosztani. Márton Áron igényes volt a prédikáció, az igehirdetés és a helyes nyelvi használat vonatkozásában önmagához, ezért a beszédeit mindig leírta. Ez nagyobb gondolati fegyelmet követel meg, és a javítás lehetőségét is megadja, vallotta. Ugyanezt az igényességet várt el papjaitól is, őt idézve, az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában. Püspökké szentelésekor a következőket mondta, egy idézet következik ebből a beszédből. Vallom és hirdetem, hogy vannak olyan igazságok, amelyeknek alapján minden igaz embernek találkoznia kell. Ahogy Erdély földjén a hegyek völgyekkel, a mezők erdőkkel, hófette bércek a síksággal váltakoznak, épp úgy váltakoznak a népek Erdély földjén, ahol három nyelven beszélnek, és 6-7 féle szertartás szerint imádják Istent. De van a Krisztusi evangéliumnak ereje, amely hozzásegít ahhoz, hogy különféle ellentétek összhangba olvadjanak fel, és a testvéri együttműködés útját egyengessék. Ígérem püspökké szentelésemnek ezen a felejthetetlen ünnepnapján, hogy ezekkel a történelmi adottságokkal számot vetek, amint azt a múltban is tettem. A sorsközösségnek ezt a szavát megfogadom, és az együtthaladás útját egyengetem. Minden küzdő emberben testvéremet akarom látni, és amennyire segítségükre tudok lenni, leszek, és terhüket vállaimra venni igyekszem. Márton Áron a püspök 1896. augusztus 28-án született Csíkszentdomokoson, székely magyar köznemesi családban, az ottani és akkori jobbmódú körülmények között. Ez persze azért tisztes egyszerűséget, szegénységet jelentett, de nem nyomort. A 19. században született, de nem volt 19. századi. A jövő embere volt. Márton Áron a kegyetlen és kíméletlen 20. század reálmér sors tragédiáját élte át. Személyes sorsán túl minden jóra nyitott volt. Elemzően gondolkodó világlátásával messze Erdély határain túlra tekintett. Lelkipásztori hitvallását a II. Vatikáni zsinat határozataiban láthatta igazolva. A zsinat befejeződése után azonnal megkezdte annak szellemében a liturgikus és hitoktatási reformot, valamint a lelkipásztorkodás megújítását. Noha püspöksége a fogságok sorozata, következetes kiállásával, bölcsességével és rendíthetetlen hitével megőrizte egyházát a román diktatúra befolyásaitól. Ésszerű fegyelmet, a helyzete adta lehetőségek között értelmes rendet tartva, megerősítette a nagy kiterjedésű 57 000 négyzetkilométer, azaz a bő mai fél Magyarország területű, többféle szokást, hagyományt hordozó egyházmegyéjét. Hősiessége, börtönbeli, majd házi őrizete során megélt szenvedései hitelesítették cselekedeteit és tanítását. Világos és közérthető szavai, főpásztor ige hirdetésében elmondott tanításai szilárd tájékozódási pontot jelentettek hívei, papjai, valamint a protestáns keresztények számára is. Az erdélyi magyar reformátusokkal, köztük lelkészeikkel őszinte baráti kapcsolatot ápolt, és lehetőségei szerint anyagilag is támogatta őket és családjaikat. Szilárd igazodási pont volt az erdélyi magyar értelmiség, de a jószándékú erdélyi románok, különösen a görög katolikusok számára is. Irányt mutató és erkölcsi erőt adóak voltak megszólalásai szószéken, vagy ha szükséges volt a közéletben. A pártpolitikától távol tartotta magát, de amikor lehetséges volt számára, a közéletben aktívan vett részt. A közélet embere volt úgy, hogy sohasem lépte át az önmaga számára kijelölt vonalat a pártpolitika által zűrösnek és hatalmaskodásnak tartott világa felé. Közéleti emberként ugyanazokról az evangéliumban megtalálható örök tanításról, értékekről beszélt, mint a liturgia során a szószéken. Püspöki szolgálatában a bölcs főpásztort láthatjuk. A népével együtt élő, azt őszintén szerető és szolgáló, európai látókörű vezetőt. Szerénysége, egyszerű életvitele, nagy alázata, bölcsessége, ragyogó humora és a szeretet melegségét sugárzó mosolya mellett Isten megáldotta mindazokkal a képességekkel és készségekkel, értelemmel és szeretni tudó szívvel, amely szükséges volt ahhoz, hogy a szentek útját járja. Az életszentség fokozatosan alakult ki életében. Különösen is súlyos börtönbüntetése után vált ez láthatóvá. Igényesen használta anyanyelvét, a magyart, ragyogóan tudott latinul, a püspöki szinóduson 1971-ben ezen a nyelven szólalt fel. Latin nyelvről ő maga fordította le 11. Pius pápa Rerum Novarum enciklikáját, amellyel az egyház társadalmi tanítása, mint önálló tudományág a szociáletika elindult. Márton Áron világi példaképe Széchenyi István, még egyházi példaképe a híres teológus Romano Guardini volt, akitől gyakran idézett is beszédeiben. Később közel állt hozzá Karl Rahner jezsuita teológus, a II. Vatikáni zsinat atya. Német nyelvből házi őrizete során maga fordította le Karl Rahner az Úr című híres művét. Ragyogóan ismerte és használta a román és német nyelvet is. Papságának kezdetén már világos vízióval rendelkezett, milyen lelkipásztorkodásra van szükség ahhoz, hogy a kereszténység, a katolikus egyház erős és hiteles legyen és maradjon Erdély földjén. E világos víziója volt arról, hogy a társadalomnevelés, a népművelés miért olyan fontos egy nemzet életében. Ragyogóan ismerte a pápák szociális körleveleit, az egyház társadalmi tanítását, és azt a készség szintjén alkalmazta is. Egyetemi lelkész korában, az 1930-as évek elején indította el folyóiratát, az Erdélyi iskolát a népnevelés számára, amely akkor az egész magyar nyelvterület első és hosszú ideig egyetlen ilyen pedagógiai, vallós pedagógiai népnevelő folyóirata volt. Ebben ő maga írt, írásokban fejtette ki terveit, elképzeléseit népe felemelésével kapcsolatban. A folyóiratban írt az iskola és a templom a kultúra fontosságáról. Márton Áron egyben ragyogó pedagógus, valláspedagógus volt, amelyek ezekből az írásaiból is kitűnnek, ahogy kitűnnek szentbeszédeiből, és természetesen a vele való beszélgetésekből, akik abban a kegyelemben részesültek, hogy személyesen találkoztak vele, és személyesen beszéltek vele. 1945-ben Marosvásárhelyen az Egyházközség képviselőtestülete előtt fejtette ki a politika szerepét, fontosságát és erkölcsi alapjait, a jövő feladatait, amely egyértelműen a demokrácia volt. Az egyház társadalmi tanításának kiváló ismerőjeként a keresztény demokráciában látta egyedül a jövő útját. Ugyanakkor tisztában volt azzal, hogy bár reménykedett, hogy Romániában polgári demokratikus berendezkedés alakul ki, látta, hogy a kelet felől közelgő bolsevik diktatúra román változata fog bekövetkezni. A realitások embere. A 20. század magyar történelmének legnagyobb egyházi személyisége és egyik legnagyobb történelmi személyisége. Sajnos a Kárpát-medence magyar közösségének többségében a mai napig nem kellően ismert, és még kevésbé követett az a szellemi és lelki hagyatéka, amelynek követésére nemzetünknek oly nagy szüksége lenne. Nemzeti és keresztény példaképünk kéne legyen. Egész Európának szüksége volna olyan példaképre, amelyet Márton Áron személyében mi magyarok kaptunk. Ebben a vonatkozásban Robert Schumann-t említhetjük, ő, aki Franciaországban élt, és az Európai Unió atyaként is ismert a hallgatók számára. Márton Áron szellemiségének ismeretére, személyiségének formátumát és életszentségét leginkább Stefan Wyszyński bíboros Gnyeznyóvarsó érsekéhez, az ezred év primásához, ahogy a lengyelek mondják, hasonlíthatjuk. Az egész élete során szerelmetes szeretettel szerette Jézus Krisztust, akit követett, akivel együtt járta minden napját. akivel naponta találkozott a szentmisében, és naponta többször elmélyült imádságaiban. Alázata, szelídsége, ökumenikus és egyetemes keresztény gondolkodása, imádságos élete igazi hitvalló tanúságtétel is. Számára a szent ige nem csak kimondott szó volt, hanem létező valóság. A szentségek éltető erejében cselekvő életet élt. Tanított, imádkozott és nevelt. Isten irgalmas szeretetét közvetítette hívei és minden ember felé, akivel találkozott. Apostol utódként apostol volt. Arcának tekintetében a rátekintő, Isten szerető arcát láthatta meg, szemeinek tisztaságában és szelídségében Jézust ismerhette fel a vele találkozó. 42 éven át szolgálta hűséggel apostol utódként Krisztust és egyházát, hogy 84 évesen hazatérjen a mennyei hazába, szeptember 29-én Szent Mihály ünnepén, amely egyben főegyház megyéje védőszentje is. Felmutatta a szeretet megvalósításának legszebb emberi dimenzióját. Márton Áron életszemléletével, szociális és szolidáris érzékenységével, műveltségével, felelősségvállalásával, egyenes és határozott személyiségével, életpróbáiban megérlelt lelkiségével, ragyogó humorával, Krisztus és egyetemes egyháza, valamint a magyar nemzet szolgálatában vált Isten szolgájának hitvalló főpásztorává. Nagyon sok tekintetben messze kora egyháza előtt járt. Úgy, ahogy Túri Szentmártól kölcsönzött püspöki jelmondatában elfogadta Isten hívását. Non recuso laborem, nem restelem a munkát, vagy nem szégyelem a munkát. Kedves hallgatóim, most jön egy rövid tezélyi zene, és utána folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóim, folytatjuk Márton Áron erdélyi püspökről szóló műsorunkat, élő adásunkat, és most kortársaitól szeretnék megosztani néhány gondolatot a kedves hallgatókkal, mégpedig oly módon, hogy 100. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen elhangzottak Márton Áronnal kapcsolatban őt méltató beszédek, és ezekből szeretnék a kedves hallgatókkal néhányat megismertetni, hiszen ezeket kortársai mondták el többek között. Az első Fodor Sándor, aki római katolikus családban Csíksomlyón 1927. december 7-én született, és Kolozsváron hunyt el 2012. március 28-a 84 éves korában, romániai erdélyi magyar író, műfordító, felesége Nagy Éva festőművész. Fodor Sándor Márton Áron egyik legbensőségesebb barátja volt. 1927. december 7-én született. Már kamaszfejjel találkoznia kellett a háború borzalmaival. A csíkszeredai római katolikus főgimnáziumban érettségizett, majd a Bolyai Tudományegyetemen államvizsgázott román és német nyelvszakon. Nagyszent Miklóson tanárként dolgozott, 1951-ben kötötte össze életét Nagy Éva festőművésszel. Az 1950-es években született két leányuk, Éva Veronika és Eszter. 1956-től 1988-ig Fodor Sándor a Napsugár Erdély Gyermekrap szerkesztője. 1990 és 91 között nyugdíjazásáig az Erdélyben Kolozsváron megjelenő Keresztény Szó havi folyóirat, katolikus folyóirat szerkesztője volt. Nyugdíjas éveiben is aktívan élt, több magyarországi és nemzetközi elismerésben részesült. Irodalmi pályafutását novellistaként kezdte. Első megjelent kötete 1954-ben látott napvilágot Bukarestben, Fehér fenyő címmel, amely elbeszéléseket, karcolatokat tartalmaz. Ezt követően sorra jelentek meg elbeszélés kötetei, de kisregényeket is írt. Írásaival belopta magát a hazai közönség, főleg a székelyföldi csíki emberek szívébe. Műveit a székely humor, a drámai életképek, élethelyzetek és az abszurd vonások jellemzik. Igazi áttörést a Csipike meseregény sorozatával aratta, amelyet több nyelvre is lefordítottak. Első része Csipike a gonosz törpe címen jelent meg 1966-ban. A meseregény elsősorban a gyermekek szól, azonban derűje és mély filozófiai mondanivalóra révén a felnőtt olvasó közönséghez is. Az 1997-ben Csíkszeredában kiadott Levelek hazurról haza című írásgyűjtemény a Hargita népe című napilapban megjelent cikkeit közli. A mai ember problémáira próbál orvosságot találni. Itt említi meg, hogy neki a haza két pólusra tevődik. Az egyik szülőföldje Csíksomlyó és Csíkszereda, a másik Kolozsvár, ahol életének 85. esztendejében hunyt el. És akkor most szeretném megosztani azt a beszédet, amelyet Fodor Sándor ezen a centenáriumi, tehát 1996-ban való Márton Áron megemlékezésen, ünnepségen mondott. Úgy is, mint az egyik bensőséges barátja, kortársa a püspöknek. A szelíd szó hatalma. A múltban lévő évszázadot akár a nagyhangú diktátorok korának minősíthetjük. A különböző, olykor egymással ellentétes előjelű, úgynevezett idézőjelben eszmeiséget hirdető vezéreként, akik ha kellett a mindenhatóra hivatkozva, vagy éppen Isten tagadóként milliók, köztük valós és vélt ellenségeik, ellenfeleik, sőt elfbarátaik révén is kíméletlenül átgázoltak céljuk felé való törtetésük közben. Származhattak ezek a diktátorok a világ bármelyik népéből, a földkerekségnek akármelyik nemzetéből, nemzet és világnézeti különbségeik mellett van egy közös vonásuk. Friss temetők maradtak a nyomukban, emléküket pedig megtizedelt, megkínzott népek panaszos sírása átka kísérte, köztük saját népüké is. De vajon csak indulatosan rikoltozó, gyászos emlékű vezérek korának számíthat-e, kiváltképpen évszázadunk második évtizede, ez az évszázad, amelynek mi idősebbek részben nem csak szemlélői, de olykor cinkosan bűnös, máskor csupán szenvedő túlélői is lehettünk. Csupa ordítozó, magukat történelem alakítónak hívő diktátorokra figyeltünk életünk javarészében. Azokra is emlékezzünk, akik szembe mertek szállni velük, olykor erőszakkal válaszoltak az erőszakra a jó ügyében. Ennek a korszaknak azonban másfajta magasrendű hősei is voltak. Olyanok, akik feszültségektől terhes időkben, teljes egészében és minden formájában elutasították az erőszakot. Olyanok, akik a gyűlölet tomboló viharában is felhangon hirdették a szeretetet, éppen ezáltal és ezért vonták magukra az embereket fantáziálni szándékozó eszmék képviselőinek a haragját. Ezért üldözték őket minden ellenfelüknél inkább a különféle parancsuralmi rendszerek. Halk, de megingatlan határozottságú szavuktól, szeretet átitatta tetteiktől, talán jobban féltek, mint ellenségeik fegyverétől. Pedig ezek az emberek még csak botot sem ragadtak üldözőik ellen. Nem azért tettek így, mintha gyávák lettek volna. Hitből fakadó meggyőződéssel utasították el maguktól a gyűlölség minden formáját. Tartotta ki töretlenül a felebaráti szeretet isteni tanítása és parancsa mellett. Nem holmi passzív jámbor, a nehéz sorsukért is üldözöttekért csupán imádkozni tudó magatartás volt ez, hanem a szeretet diktálta cselekvése is. Emlékezzünk az immár méltán szent javatott lengyel kolbátya hőségességére, aki a koncentrációs táborban tudatosan vállalta a halált, hogy megmentsen ezzel egy kivégzésre szánt családos férfit. Önként jelentkezve, helyette kiváltotta a halálra szánt embert. Gondoljunk a hozzámenekült nőket fegyvertelenül élete árán védelmező Apor Vilmos győri püspökre, akit boldoggá avattak. Ha késik is, bízunk benne, hogy szent javatásra nem várat sokáig magára. A mai napon azonban mi erdélyi római katolikusok, és nem csak római katolikusok, Isten szolgája Márton Áron püspökre emlékezünk, aki 57 évvel ezelőtt, ugye ez 1996-ban vagyunk, ebben a városban szenteltek püspökké, akinek 100. születésnapját az év augusztus 28-án ünnepeljük. A püspökre emlékezünk, aki különlegesen nehéz körülmények között minden kísértés, kényszer, gyötörtetés ellenére is rendületlenül hűséges maradt hitéhez és a nyájához, amelynek főpásztora volt, népéhez, amelyből vétetett, és Szent Péter trónjához. A püspökre, akinek szeretetében minden ember, minden nemzet gyermeke belefért, aki kivált kép az üldözöttek szenvedései fölé hajolt aggódó, gondoskodó szeretettel. Bármelyik néphez, fajhoz tartoztak is ezek, az üldözötteket pedig féken tartani igyekezett. Mi módon? A szelíd, a határozottan kimondott szó erejével. Hogy milyen eredménnyel? A pillanatot tekintve legtöbbször nem sokkal. A maga idejében, amikor leírta, elmondta, igen határozott hangú figyelmeztetéseit, úgy tűnt, mintha ez a minden szelítsége mellett is kemény hang elveszne az üldözők gyűlölete fröcskölő rikácsolásában. De hol vannak azóta a gyűlölködés lovagjai? Hová lettek az üldözők? Utólag mégis kiderült, hogy Márton Áron püspök hangját nem nyelte el a fegyvercsörgés, a zsarnokok lármája. Megmaradt örök tanúságol hívei és más hiten lévők számára, népe és minden nép okulására, hiszen megfontoltan, kimondott, szeretet diktálta szavak, mit sem veszítettek időszerűségükből. Példázatul legyen szabad egy dokumentumot idéznem. Elevelet, amelyik csak a 80-as évektől Áron püspök halála után vált ismerté. Az írásos üzenet főpásztora utasítására a boldog emlékezetű Sándor Imre püspök helynök küldte el a Magyar Királyi Belügyminisztériumnak Kolozs megye főispánjának és a kolozsvári rendőrkapitány címére. Mégpedig 4 nappal az 1944. május 18-án Kolozsváron a Szent Mihály templomban mondott emlékezetes beszéde után. Ugyanakkor tájékoztatásul elküldték e dokumentumot Cserédi Justinián bíboros hercegprímásnak és Angelo Rotta budapesti pápai nunciusnak is. A levél másolatát boldog emlékezeti Jakab Antal püspök fedezte fel, ő hívta fel rá azok figyelmét, akik még a diktatúra utolsó évtizedeiben a határokon túlra juttatták a szöveget. Így kerülhetett bele, még a rendszerváltoztatás előtt, a magyarországi sajtóba, forrásul az esztergomi levéltárat jelölték meg, érthető óvatosságból. Nos, a másolat Serédi bíboros Herceg Pímás visszaigazolásával együtt megtalálható a gyulafehérvári érseki levéltárban az 1231-es szám alatt őrzött iratok között. Íme hát a levél. Az illetékes magyar hatóságokhoz. Tegnap értesültem, írja a püspök, hogy zsidó címen az elmúlt napokban összegyűjtő zsidókat és keresztényeket el fogják szállítani. Amit az ilyen szállítmányok kezeléséről és jövő sorsáról mondanak, az ember nem tudja megdöbenés és mélységes megrendülés nélkül hallani. Kötelességén visszahívnak munkahelyemre, Romániába. De emberi, keresztény és magyar kötelességemnek tartom, hogy visszaindulásom előtt az illetékes tényezőket szeretettel és Isten nevében kérjem, hogy az embertelenséget akadályozzák meg, vagy ha erre nem képesek, ne működjenek több ezer ember elpusztulására irányuló cselekményekben közre. Ezekben a végzetes napokban minden felelős embernek éreznie kell, hogy nemzetünk sorsa, és vele együtt mindnyájunk sorsa is Isten kezében van. Nem lehet tehát Isten bosszúállását magunk fejére hívnunk olyan bűnök elkövetésével, vagy azokban való közreműködésével, amelyeket a katekizmus az égbe kiáltó bűnök közé sorol, és amelyeket földi megtorlásra a tapasztalat szerint nem marad el. Kolozsvár 1944. május 22-én Márton Áron, gyulafehérvári püspök. Fodor Sándor így folytatja Márton Áron méltatását. Az akkori Észak-Erdély magyar hatóságoknak, de a magyar királyi belügyminisztériumnak se volt bátorsága meghallgatni a püspök intő szavát. És amint a levélben áll, a bűnt földi megtorlása ezúttal sem maradt el. A megújrás után 40 évvel nyilvánosságra hozott levél mit sem veszített időszerűségéből, hiszen elég körül pillantanunk a világon. A hajdani diktátorok helyébe új gyűlöletproféták próbálják fülünkbe rikoltani, vagy fülbemászóan belemuzsikálni igazukat. Erősen hiszem azonban, hogy szavaik soha többé nem találnak visszhangra a lelkekben. Nem csak azokéi, akik ellenünk szítják a gyűlöletet, de azoké sem, akik bennünk szeretnék fölkelteni vagy táplálni azt. Márton Áron példája áll előttünk akkor is, amikor az Úr imádsága szavaival mi megbocsátunk azoknak, akik előttünk vétettek. Úgy, ahogy ő bocsátott meg börtönévei után mindenkinek, aki valamilyen módon vétett ellene. Klerikusoknak, bár Istennek hála kevés volt, aki eltántorodott az iránta való hűségtől, a híveknek, akik elfordultak tőle, embereknek, akik a hatóságok fenyegetése, kínzásai következtében, vagy puszta emberi gyöngeségből, anyagi javakért, karrierjük érdekében nyilvánosan rágalmazták őt, vagy hamis tanúként ellene vallottak a perben. És megbocsátott, akár igényelték a bocsánatát, akár nem azoknak a tollforgatóknak is, akik ellene cikkeztek. Miért mondom, miért tartom fontosnak ezt elmondani? Közvetlenül a rendszerváltoztatás után egy Magyarországra kitelepült idős íróember a maga idejében nagy sajtóhatalmasság volt Bukarestben, aki Márton Áron ellen indított sajtókampányt is irányította, egy idézőjelben leleplező emlékiratban újjal mutatott közéletünk egyik, már a két világháború között kiemelkedő, de immár halott személyiségére, akit a kommunista hatóságok jóval hamarabb vakvágányra tettek, mint őt. Miszerint ez a fedhetetlen tisztességűnek ismert férfi késztette volna őt és lapját a püspök elleni kampányra, írta volna elő neki a Márton Áron elleni sajtóhadjárat lépéseit. Vajon miért igyekezett oly buzgón, idézőjelben tisztázni magát az egykori sajtópadisak? Félt a számon kéréstől? Nos, látszik, hogy nem ismerte annak idején azt, aki ellen lapjában iratott. Nem ismerte a keresztény gondolkodás sem, hiszen senki sem jut, és nem is juthat eszébe bárkitől számon kérni a Márton Áron ellen elkövetett bűnt, mihelyt a püspök még életében és tiszta szívvel megbocsátott mindenkinek, aki vétett ellene. Áron püspök közel 16 éve nincs már köztünk, 1996-ban vagyunk, de csak testi mivoltában távozott el. Szelíd, határozottan kimondott szavai élő visszhangoznak mindazok lelkében, akik valamiképp ismerték. Tanítása és élete példája mindannyiunk számára időszerű marad. A mi dolgunk, feladatunk, hogy gondolataira visszhangot keltsünk, szellemét ápoljuk fiatal kortársaink és az utánunk következők lelkében is. Ha ezt elmarasztaljuk, a jóra való resség súlyos bűnében marasztaltatunk el, és az alól a vétek alól a nagypüspök krisztusi szeretete immár nem oldozhat fel bennünket. Kolozsvár 1996. február 12-én Fodor Sándor. Ez a beszéd a centenárium ünnepségen Márton Áron püspöké szentelésének az évfordulóján hangzott el. Kedves hallgatóim, lassan műsorunk vége felé közeledünk, és én megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Szeretném jelezni, hogy 4 hét múlva, ugyanebben az időben, reményeink szerint ugyanígy élőadásban találkozunk itt a Mária Rádió budapesti stúdiójában. Kérem, hogy imádkozzanak, kérjék Márton Áron közbenjárását életükre, családjuk életére, rokonaik, barátaik életére, imádkozzanak a világ békéjéért, hazánk békéjéért és nyugalmáért, és szeretném végül megköszönni mindazokat az adományokat, amelyekkel segítik a Márton Áron rádiónk működését, és kérem továbbra is, hogy lehetőségeik szerint ezt tegyék meg. Szép estét, áldott hetet kívánok mindannyiuk számára. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Sós Károly. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk be.